Kedves hallgatóm! Máté evangélium a 24. részének 43., 44. és 45. versével kezdjük ige tanulmányozásunkat. Azt pedig jegyezzétek meg, ha tudná a ház ura, hogy melyik őrváltáskor jön a tolvaj, virrasztana, és nem hagyná betörni a házába. Ezért legyetek ti is készen, mert abban az órában jön el az emberfia, amelyikben nem is gondoljátok. Ki tehát a hű és okos szolga, akit azért rendelt szolgái fölé az Úr, hogy kiadja nekik az eledelt idejében? Az olajfák hegyén mondott beszédének többi részében az Úr példázatokkal illusztrálja az emberek magatartását eljövetelével kapcsolatban, és hogy mi történik, amikor eljön. Boldog az a szolga, akit ilyen munkában talál ura, amikor megjön. Bizony, mondom néktek, hogy egész vagyona fölé rendeli őt. Ha pedig a gonosz szolga így szólna szívében, késik az én uram, és szolgatársait verni kezdené, és együtt enne és inna a részegekkel, megjön annak a szolgának ura azon a napon, amelyen nem várja, és abban az órában, amelyben nem is gondolja. Akkor ketté vágatja, és a képmutatók sorsára juttatja. Ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás. Máté evangéliuma 24. rész 46. verstől az 51. versig. Ez a példázat tükrözi egyesek magatartását azon a jövőbeli napon. Az Úr késlekedik eljövetelével, mondják, ezért csak éljünk gondtalanul. Amikor Krisztus visszatér, megítéli az embereket. Ezt a nagy alapelvet minden korszakra lehet alkalmazni. Annak a ténynek a fényében kell élnünk, hogy majd megállunk Krisztus jelenlétében. Figyeld meg, hogy nem azt mondtam, hogy Krisztus jövetelének fényében, hanem Krisztus jelenlétének fényében. Tekintet nélkül arra, hogy Krisztus 100 vagy 1000 év múlva jön el, nekünk oda kell állnunk jelenlétébe. Akár üdvözülünk, akár elkárhozunk, odaállunk jelenlétébe. Ha üdvözülünk, akkor számot kell adnunk életünkről, és majd átvesszük a jutalmunkat. Ha elkárhozunk, akkor odaállunk, hogy ítélkezzék fölöttünk. Ezért mindenkinek annak a ténynek a fényében kell élnie életét, hogy oda kell állnia az Úr jelenlétébe. Erre nagy hangsúlyt helyez az olajfák hegyén mondott beszédében az Úr. Ezért ez ránk is vonatkozik. Jól lehet különösen azokat az embereket érinti, akik majd Krisztus királyként való visszatérésekor élnek. Máté evangéliumának 25. fejezete magában foglalja Jézus válaszát a következő kérdésre. Mi lesz a jele a te eljövetelednek? Itt van a 10 szűz példázata, amely próbára teszi Izrael hitének valódiságát. Azután jön a talentumok példázata, amely megpróbálja az ő szolgáinak hűségét. És végül következik a pogány nemzetek ítélete, amely vizsgáztatja őket arról, hogy joguk lehet-e az Isten országához. Ez a fejezet bemutatja Krisztus eljövetelének jelentőségét, ahogy az kapcsolatos azokkal a csoportokkal, amelyek akkor a világon lesznek. Minden egyes csoport közelebbi vizsgálata kijelenti, hogy ez lebontható a Jézus Krisztus iránti személyes magatartásig és kapcsolatig. A 10 szűz példázata az alapja azoknak, akik az úgynevezett részleges elragadtatásban hisznek, amikor felfogásuk szerint csak egyesek távoznak el a világból. A részleges elragadtatást valló csoport nagyon kiváló emberekből áll. Amikor prédikátor lettem egy nagy városban, ott volt egy csodálatos bibliaosztály, és annak tagjai támogattak engem abban, hogy biblia konferenciákat rendezzek azon a helyen. Azt az osztályt kezdettől fogva egy olyan biblia oktató tanította, aki a részleges elragadtatásban hitt. Őszintén szólva úgy érzem, hogy a részleges elragadtatás hirdetése lelki sznobizmushoz vezet. Sohasem találkoztam még olyan csoporttal, amely nem azt gondolta volna, hogy az első öt szűzzel azonos. Az életemben még sohasem találkoztam olyan személlyel, aki azt gondolta volna, hogy a bolond szűzek csoportjához tartozik. Azokban a napokban fiatal lelkipásztor voltam, és amint velük dolgoztam, az volt az érzésem, hogy nem voltak benne bizonyosak, hogy én is egy vagyok az okos szűzek közül. Azt gyanítottam, hogy engem a bolond szűzek közé soroltak. Hálát adok Istennek, hogy amikor az elragadtatás bekövetkezik, akkor minden hívő részt vesz benne. És az nem az érdemek alapján történik. Mindnyájan Isten kegyelme alapján távozunk-e földről. Ő kegyelem által vált meg minket. Kegyelem által tart meg. Kegyelem alapján emel ki bennünket ebből a világból. És amikor már ott leszünk 10 millió évig, az is Isten kegyelme által történik. A 10 szűz példázata nem az egyházra mutat, hanem Izrael népére. Barátom, engedjük meg, hogy az Úr adjon választ az ő apostolainak kérdésére. Ők kérdéseket tettek föl neki. Ha azt akarjuk bizonyítani, hogy ő valami egészen másról beszél hozzánk, akkor úgy teszünk, mintha félbeszakítanánk üzenetét. Hallgassunk csak rá, és döbbenjünk rá, hogy jól lehet valaki máshoz beszél, ezeket a csodálatos példázatokat a saját életünkre is alkalmazhatjuk. Akkor hasonló lesz a mennyek országa a 10 szűzhöz, akik fogták lámpásukat, és kimentek a vőlegény fogadására. Máté evangéliuma, 25. rész, első vers. Hogy jobban megértsük az új szövetség korszakában Izraelben követett szokásokat, utalunk a pesittára, amely a Biblia szír változata. Jól lehet, az nem ajánlott bibliai szöveg, mégis fényt vet annak a kornak bizonyos szokásaira. Az előttünk levő vers pesitta fordítása jelzi, hogy a szűzek kimentek, hogy találkozzanak a vőlegénnyel és a mennyasszonnyal, ami azt jelenti, hogy a vőlegény a mennyegzőről érkezik a mennyegzői vacsorára. Úgy értelmezem ezt, hogy jól lehet Krisztus és az egyház mennyegzője a mennyben megy végbe, a mennyegzői vacsorára a földön kerül sor. A Lukács evangéliumában levő szakasz ezt támasztja alá. Amint Urunk figyelmeztetéseket és példázatokat közöl, ezt mondja: legyen derekatok felövezve, és lámpásotok meggyújtva. Ti pedig legyetek hasonlók az olyan emberekhez, akik várják, mikor tér vissza Uruk a mennyegzőről, hogy amikor megérkezik és zörget, azonnal ajtót nyithassanak neki. Lukács evangéliuma, 12. rész, 35. és 36. vers. Láthatjuk, hogy itt a mennyegzőről van szó, és a mennyasszony együtt van a vőlegénnyel. Nyilvánvalóan, ha a vőlegény a mennyegzőről jön, akkor a mennyasszony is vele van. Még soha senki sem ment nászútra egyedül. Ha mégis elment, az nem nászút volt. Itt tehát a 10 szűz példázatában Krisztus a vőlegény, aki a menyasszonyt magával hozza, és a földön levő hívők várnak eljövetelére. Míg a nagy nyomorúság dúl a földön, Krisztus a mennyben van menyasszonyával, az egyházzal együtt. A nagy nyomorúság 7. évének végén visszajön a földre az egyházzal együtt. A földön levők így viszonyulnak hozzá. 5 közülük balga volt, 5 pedig okos. A balgák ugyanis, amikor magukhoz vették lámpásukat, nem vittek magukkal olajat. Az okosak viszont lámpásukkal együtt olajat is vittek korsóikban. Máté evangéliuma, 25. rész, 2., 3. és 4. vers. Az olaj Isten lelkének a szimbóluma. Azon a napon, úgy vélem, lesznek ámítók, mint ahogy voltak első eljövetelekor is. Jézus képmutatóknak nevezte őket. Lesz lámpájuk, de nem lesz a lámpájukban olaj. Mivel pedig a vőlegény késett, mindnyájan elálmosodtak és elaludtak. Éjfélkor aztán kiáltás hangzott, íme a vőlegény, jöjjetek a fogadására. Ekkor felébredtek a szűzek mind, és rendbe hozták lámpásukat. Máté evangéliuma, 25. rész, 5., 6. és 7. vers. Figyeld meg, hogy mind a bölcs, mind a bolond szűzek elaludtak. Az volt köztük a különbség, hogy egyesekben volt Szentlélek, akit az olaj mutat be, és másokban nem volt, mert nem voltak igazi hívők. Urunk figyelmeztetéssel zárja ezt a példázatot. Vigyázzatok tehát, mert sem a napot, sem az órát nem tudjátok. Máté evangéliuma, 25. rész, 13. vers. Megfigyelhetjük, hogy sem a napot, sem az órát nem lehet tudni, tehát nem évszázadokról és nem évekről van szó. Az övéinek a jövőre nézve a vigyázatot ajánlja. Ez a legfontosabb, amit tenniük kell. A 10 talentum példázata arra a jövő nemzedékre mutat, amely várja az Úr visszatérését a földre. Mert úgy van ez, mint amikor egy idegenbe készülő ember hívatta szolgáit és átadta nekik vagyonát. Az egyiknek adott 5 talentumot, a másiknak 2-t, a harmadiknak pedig 1-et, kinek-kinek képessége szerint, és elment idegenbe. Máté evangéliuma, 25. rész, 14. és 15. vers. Figyeld meg, hogy a mester felelősséget ruház szolgáira a képességeiknek megfelelően. Az, aki az 5 talentumot kapta, azonnal elindult, vállalkozásba fogott velük, és nyert másik 5-öt. Ugyanígy az is, aki a 2-t kapta, nyert másik 2-t. Máté evangéliuma, 25. rész, 16. és 17. vers. A talentumok pénzösszeget képviseltek. Tehát nem valakinek a természetes talentumaira utaltak. Ránk nézve ez úgy alkalmazható, hogy amit Istentől kaptunk, azt az ő dicsőségére kell fölhasználnunk. Aki pedig az 1-et kapta, elment, gödröt ásott a földbe, és elrejtette ura pénzét. Máté evangéliuma, 25. rész, 18. vers. Mindenki kapott bizonyos pénzösszeget, és azzal kereskedniük kellett. De egyikük eltemette a nekik adott talentumot. Nem volt hűséges gazdája iránt. Hosszú idő múlva aztán megjött ezeknek a szolgáknak az ura, és számadást tartott velük. Eljött az, aki az 5 talentumot kapta, odavitte a másik 5 talentumot, és így szólt. Uram, 5 talentumot adtál át nekem. Nézd, másik 5 talentumot nyertem. Ura így szólt hozzá. Jól van, jó és hű szolgám. A kevésen hű voltál, sokat bízok rád ezután. Menj be urad ünnepi lakomájára. Oda ment az is, aki a 2 talentumot kapta, és ezt mondta. Uram, 2 talentumot adtál át nekem. Nézd, másik 2 talentumot nyertem. Ura így szólt hozzá. Jól van, jó és hű szolgám. A kevésen hű voltál. Sokat bízok rád ezután. Menj be urad ünnepi lakomájára. Oda ment hozzá az is, aki az 1 talentumot kapta, és ezt mondta. Uram, tudtam, hogy kérlelhetetlen ember vagy, aki ott is aradsz, ahol nem vetettél. Onnan is gyűjtesz, ahová nem szórtál. Félelmemben elmentem tehát, és elástam a talentumodat a földbe. Nézd, itt van, ami a tied. Máté evangéliuma, 25. rész, 19. verstől a 25. versig. Az Úrnak van mondani valója e szolgának. Ura így válaszolt neki. Te gonosz és rest szolga! Tudtad, hogy ott is aratok, ahol nem vetettem, és onnan is gyűjtök, ahova nem szóltam. Ezért el kellett volna vinned a pénzemet a pénzváltókhoz, és amikor megjöttem, kamattal kaptam volna vissza azt, ami az enyém. Vegyétek el tőle a talentumot, és adjátok annak, akinek 10 talentuma van. Mert mindenkinek, akinek van, adatik, és bővelkedni fog. Attól pedig, akinek nincs, még az is elvétetik, amije van. A haszontalan szolgát pedig vessétek ki a külső sötétségre. Ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás. Máté evangéliuma, 25. rész, 26. verstől a 30. versig. Nagy alapelvet találunk ebben a példázatban önmagunkra vonatkozóan. Ezt annak a ténynek a fényében kell vizsgálnunk, hogy mindenkinek, beleértve önmagunkat is, oda kell állnia Isten jelenlétébe, és számot kell adnia arról, hogy miként használta fel a kapott talentumokat. Az Úr majd nem azt kérdezi tőlünk, hogy mennyit tettünk érte, hanem hogy mennyire voltunk hűségesek azon, amit nekünk adott felhasználásra. Isten gyermekének 2 fontos üzenetet kell szeme előtt tartania. Először meg kell tudnunk, hogy Isten mit vár el tőlünk, hogy cselekedjünk, vagyis meg kell határoznunk, hogy milyen talentumot adott nekünk. Másodszor, legyünk hűek annak használatában. Némelyikünkre Isten nagyon kevés szolgálatot bíz, és ez talán zavaró ránk nézve. De ha 1 talentumos szolgák vagyunk, Isten azt várja el tőlünk, hogy azon legyünk hűek. Ebben a 25. fejezetben az Úr arra a tényre döbbenti rá Isten népét, hogy késznek kell lennie eljövetelére. Ez bizonyára még jobban kitűnik a következő néhány versben. A nagy nyomorúság időszakában minden nemzetnek lehetősége nyílik arra, hogy meghallja és elfogadja Isten üzenetét. A királyság evangéliumát prédikálják minden nemzet körében. De lesznek olyanok, akik elutasítják Isten küldötteit, Krisztus testvéreit, és ezáltal elutasítják magát, Krisztust is. Amikor pedig az emberfia eljön az ő dicsőségében, és vele az angyalok mind, akkor odaül dicsősége trónjára. Máté evangéliuma, 25. rész, 31. vers. Az olajfák hegyén mondott beszéd egyre jobban rámutat Jézus Krisztusra, aki a világ trónjára ül. Lényegében ez Máté evangéliumának az üzenete, és ez Isten teljes igéjének az üzenete is. Most látjuk, hogy az Úr megítéli a nemzeteket. Talán fölteszed a kérdést. Vajon ez nem az egyének ítéletét mutatja be? Igen, ha úgy tekintjük, hogy egyének alkotják a népeket. De a nemzeteknek is felelniük kell majd Isten előtt. Ezt olvassuk a továbbiakban. Összegyűjtenek eléje minden népet, ő pedig elválasztja őket egymástól, ahogyan a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől. Máté evangéliuma, 25. rész, 32. vers. A nép a görögben etnosz. Azt is mondhatnánk, hogy etnikai csoport. A juhokat jobb keze felől, a kecskéket pedig bal keze felől állítja. Máté evangéliuma, 25. rész, 33. vers. Egyetlen esetet sem ismerek, amikor Isten kecskéknek nevezi az embereket. A Szentírás minden embert juhnak tekint. Kétfajta juh van, elveszett és megtalált juh. Ahogy Ézsaiás könyve 53. részének 6. versében olvassuk. Mindnyájan tévejektünk, mint a juhok. Mindenki a maga útját járta, de az Úr őt sújtotta mindnyájunk bűnéért. Tehát vannak elveszett és megtalált juhok, nem pedig juhok és kecskék. Azt hiszem, hogy a kecskék a nemzetiségi csoportokat mutatják be. Imádkozzunk! Kegyelmes Istenem! Köszönöm, hogy példázatok által oktattál arra, hogy felelős vagyok a rám bízott talentumért. Segítségedet kérem, hogy hűségesen hadd szolgálhassalak téged és embertársaimat. Ámen.